Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Nagyon-nagyon kíváncsian vártam a mai adást, és nem tudom belőni, ritka ez, de nem tudom belőni feltétlenül előre a véleményedet a Mavs Suns negyedik mérkőzése kapcsolatban. Lehet, hogy a mai adásunk nagy része erre a meccsre fog úgymond rámenni, mert hát hihetetlenül érdekes volt, és nagyon-nagyon megosztó is, én azt gondolom.
Ez így van. Igazán a harmadik meccsről is én sokat szeretnék beszélni, illetve szerintem az a másik párharc, ahol szintén két meccset játszottak legutóbbi bejelentkezésünk óta, és szintén 2-0-ról egyenlített az úgymond pályahátrányban lévő csapat, az is megér egy hosszabb részt, és hát nyilván megemlékezünk arról az 1-1 meccsről, ami a másik két párharcban történt, főleg, hogy Morant sérülése okán lehet, hogy az teljesen döntő lesz majd, de mindenek előtt akkor kezdjünk egy jó sorsolással, ahogy ígértük, és akkor Zoli, én megkérnélek, hogy ha a Google, ha nem a Google, de valamelyik random number generator-t keresd gyorsan meg, és a magic number, az kérlek szépen 314 lesz, tehát 314 wow. Patreon támogatónk között fogunk most sorsolni egy meszt a Rap City felajánlásából.
Nagyon szuper, és beírtam közben a max számot 314-nek, mielőtt ugye megnyomom a gombot. Tudom, már beszéltünk a tírekről többször, folyamatban már nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen úgynevezett perkök, tehát ilyen, mi a magyarul a perk, segíts Gábor, ilyen...
Összintén szóval életemben először hallom ezt a szót. A pörkölt sokkal előbb eszembe jutott.
Igen, pörkölt sokkal. Mondják ki magyaroknak a pörkölt, amúgy. Szóval, hogy mit kaptok úgymond a pénzetekért így nagyon lecsupaszítva, és jó dolgokat szeretnénk kitalálni, de nyilván olyan dolgokat is, amik vállalhatóak, ezért elég sokat rágjuk magunkat ezen. Egyrészt az is sok idő volt, mire eldöntöttük, hogy szeretnénk ezt, úgyhogy egy kis türelmet kérünk még. Ugye Gáborunk most elmegy majd egy jó kis nászútra, és hát nyilván megkérhetjük, hogy addig is ezen gondolkodjon majd.
Hogyne. Tőle,
hogy milyen tírek legyenek. Na, de félretéve tréfát, ugye akkor a minimum szám logikusan 1-es, maximum 314-es, és nincs csalás, nincs elmítás. 3-2-1, klik, generate, 213-as versenyzőn nyert.
Uh-huh. Az az ötödik oldalon lesz, és ott is a 13. Aha, igen, nagyon jó. Na kérem szépen, akkor Viktor lesz a győztesünk, már nem voltam elsőre biztos a névsorrendben, de Ágoston Viktor nyert. És hát Viktort nagyon gratulálunk, mert hogy te is már, ha jól látom, elég régóta velünk vagy. 2019. augusztus, igen, most egészen pontosan látom. Úgyhogy köszi szépen, hogy támogatsz minket, és kérlek szépen, keress meg engem Facebookon. Azt hiszem, hogy ezt még a nászutamról is el fogom tudni intézni, majd összekötlek ugye a Rap City-vel, és az ő felajánlásukból majd egy Michelin Mest választhatsz ki, és lehet a tied.
Gratulálunk, Viktor, köszönjük, hogy támogatsz minket.
És szerintem akkor nincs is más hátra, mint hogy a mai nem túl hosszú, de annál tartalmasabb podcastnek nekivágjunk, hiszen ugye 4 párharc folytatódott, és azt gondolom, hogy tudjuk le akkor azokat, ahol egy-egy mérkőzés történt csak. Igazából itt fel is cserélte valahogy a schedule-t, a menetrendet az NBA, és ezek a csapatok hihetetlenül sokat pihenhettek. Ugye az egyik ilyen egy keleti párharc, ahol a Bucks nyerni tudott a Boston ellen. Na, ez se volt botrányoktól mentes ez a mérkőzés, mert ugye hát mind a két oldal panaszkodott, és sajnos ma kikerülhetetlen lesz a játékvezetőkről beszélni több alkalommal is. Én ezt most gyorsan le tudnám azzal, hogy igen, a Boston sokkal többször jutott el a vonalra, ami ugye elnézve a két csapat karakterisztikáját, hogy a Boston kevésbé betörő csapat, a Bucks jobban. Tehát nem csoda az, hogy a Bucks drukkerek azt mondták, hogy hát ez elég furcsán volt fújva. A másik része viszont az, hogy a végén ugye óriási vitákat kavart az, hogy Smart dobófaltot harcolta ki, nem-e így ítelték meg a bírók, és ezzel valószínűleg el is vették a lehetőséget attól, hogy a Celtics egyenlítsen vagy nyerjen. Úgyhogy ez volt az egyik fő témája ennek a mérkőzésnek, de igazán nem tudok ilyen ítéletet mondani. Láttam végig, nem éreztem azt, hogy kirívóan rosszul fújják, csak azt, hogy nem túl jól, de ez sajnos ebbe a playoffba kezdem megszokni, és ilyenkor persze mindig rá lehet mutatni, ha a végén hibáz valamit a játékvezető, de ezeket én azért nem szeretem, mert pontosan ugyanilyen jelentősége van, ha a közepén hibáznak, tehát az a három pont is mondjuk hiányozhat. Úgyhogy ezért nehéz ez, hogy mindig a végére mutogatunk. Ettől függetlenül van bőven szakmailag is miről beszélni ezen a mérkőzésen, mert a Bucks válaszolni tudott szerintem arra a kihívásra, amit a Celtics a második meccsen kirakott.
Abszolút. Nekem három fő dolog tűnt fel, három fő konklúzió van a harmadik meccse kapcsolatban. Az egyik az, hogy a Celtics védekezése tényleg zseniális. Tehát egy olyan meccsen is úgymond, nem hogy meccsben tudnak maradni, de csak a saját hülyeségeik miatt nem nyertek, úgyhogy hogy Tédum ugye lehoz egy 4/19-et, és egyetemen pályafutási legrosszabb playoff meccsen van túl. Ráadásul ugye egy lepattanóval, és három asszisztal, három labdaradással. Védekezésben egyébként ő is jó volt, de támadásban most tényleg szinte semmit nem tudott hozzátenni. Gyakorlatilag mínusz egy ember volt. És nyilván itt az is kiütközik, akkor ebből leszűrhetjük azt a következtetést, hogy a Bucksnak mit kell tennie jelen pillanatban, hogy a Middleton nélkül ahhoz, hogy megnyerjen egy-egy meccset, és hát ez elképesztő munka volt most, nyilván főleg Giannis-tól, aki ugye 42 pontot szerzett. Vele kapcsolatban is majd lesz egy érdekes beszélgetésünk szerintem, ugye, hogy ő konkrétan átgázol mindenkin, és most már azt tényleg konstatálni kell, hogy neki többet megengednek a bírók, mint bárki másnak. De erre nekem lesz egy válaszom, hogy miért, hogyha majd a bírókra térünk. A második konklúzióm, ami feltűnt, az az, hogy sajnos tényleg nagyon vékony a Celticsnek a kispadja. Én hibának gondolom azt, hogy Tice most gyakorlatilag kivette erre a meccsre Udoka a rotációból.
Na ez érdekes.
Hét emberrel játszott gyakorlatilag. És
igen, csak Tice elég nagy ember hátrány volt eddig. Szóval, de értem, hogy, hogy honnan jössz, de ez szerintem kicsit ilyen lehetetlen szitu, mert Tice ebben nem jó ebbe a párharcba.
De szerintem lehetne olyan line-upokba felrakni, ahol nem okozna ekkora problémákat. Tehát én azt gondolom, hogy Portis ellen kifejezetten jó opció, mert ugye Portis nem csak a triplákat dobja rá, hanem azért bentről is próbálkozik, és ellen szerintem Tice kifejezetten jó. Hozzáteszem, hogy most ugye Portisnak kifejezetten gyenge meccse volt, tehát nem ezen múlott feltétlenül.
Hát meg ugye az, hogy azért a Celtics sokat switchel, tehát szerintem ha meglátják Twice, akkor azonnal valamilyen pick and roll-lal, akár Jrue Holiday is rá fog switchelni, és megpróbálja megverni a periméterről, ami elég jól ment.
Működött, na. Igen, de egyébként Tice ebben nem annyira rossz, tehát őt azért nem lehet úgy kipécézni, mint más magas embereket.
Inkább csak én a Bostonból ő az egyetlen, akit ki lehet gyakorlatilag, hát, szóval. Igen.
Igen, akkor nyilván igaz, hogyha egyébként nem is játszhatnak senki más szinte kezdőnként, tehát még ezért nagyon sokat nem mondtunk, hogy kit lehetne kipécézni. Nagyon-nagyon vékony ez a keret, és most először felmerült bennem, hogy hogy hogyan lehet ez bajnok ez a csapat idén. Ugye már nem is Dark Horse-ként kezeltük őket, nem is sötétlóként, hanem tényleg az egyetemi esélyesek között. Mindenki őket mondta keletről szinte, hogy ők juthatnak be. Azt hiszem, hogy kijelentették, hogy már nem is torony magas, de esélyes innen a Boston. Ehhez képest nekem kicsit azért csalódás, amit ezen az első három meccsen látom tőlük. Hozzátéve azt, hogy a Bucks nyilvánvalóan a címvédő, és egyértelműen látszik az most már, hogy védekezésben átlazsálták az alapszakaszt.
Yep, egyértelműen feljebb kapcsoltak. Ott valami a Chicago elleni harmadik meccsen, ott tényleg a saját játékukat játsszák, tehát nem is azt akarom itt mondani, hogy újra fel kellett találni a spanyol viaszt, csak azért nem mindegy az intenzitás, mert az alapszakaszban azért ezt mondjuk el, hogy messze a legtöbb üres triplát és üres sarok-triplát adták fel, ami oké, rendben, tudjuk, hogy ez a Bucks, tudjuk, hogy egy speciális védekezés, bár egyébként nyilván sokan csinálják már, de talán nem ennyire extrém módon, de az már túl sok volt. Tehát egyszerűen az alapszakaszban azért már ki se értek. Most azt látom, hogy kiérnek, zavarják a dobókat, így is nyilván tripla felé terelik az ellenfelet, és teljesen megpróbálják lezárni a festéket. De hát ez az egész sakkmeccsnek a lényege. Tehát itt szerintem két fontos tényező van a Boston szempontjából, úgymond. Az egyik az, hogy ami a második meccsen elég jól sikerült, hogy valamennyire le tudod-e kergetni a pályáról Brook Lopezt. Nem vette ki olyan nagyon egyébként Budenholzer rotációból, nyilván most a Bucks is rövid azért Middleton nélkül, de azért ott már igenis rá volt kényszerítve a Giannis center line-upokra, mert hogyha Brook Lopeznek kint kell védekeznie, akkor bajban van. Ha bent tud maradni a palánk alatt, akkor ott az egyik legjobb védő a mai napig. Ezt szerintem ebben a playoff szériában is nagyon jól látszik. Ugye emlegettem ezt a Brown vagy Tatum elindult zsuha idején, beküzdi magát, aztán utána a gyűrűnél Brook Lopez várja. Szóval, hogy itt ezekből nem nagyon vannak pontok. Hát elvétve akad, de gyakorlatilag nincs, és nyilván a Celticsnek ez pszichológiai hadviselés is, hogy azért muszáj támadnia a gyűrűt, amit nem nagyon tudnak megcsinálni, hogy ugye a második meccsen többé-kevésbé azért voltak leindításaik, tudtak rohanni, de mindenképpen valahogy ezt kellene egy picit növelni, mert akkor vannak könnyű kosaraik a gyűrűnél, ugye. A felállt Bucks védelem ellen itt azért nincsenek olyan játékosok, akik annyira meg tudják bontani a védelmet, még Jaylen Brown, amikor beindul, akkor igen, ő klasszikusan ilyen, mert hihetetlenül gyors és atletikus, ez a gyorsaság azért Tatumban nincs meg, és ő alapból is sokkal szívesebben áll bele, akár középtávolikba, akár pull-up triplákba, amiből persze ő egy nagyon jó játékos még mindig, de ugye ő inkább ilyen Paul George-szerű játékos, ezt akarom mondani.
Ez is egyébként az utolsó konklúzióm, hogy Jason Tatum egy zseniális játékos, de felmerült bennem most, hogyha a Celtics idei bajnoki címmel kapcsolatban felmerült a kétek, akkor ez részben azért, mert Jason Tatumnak a labdakezelése egyszerűen nincs olyan szinten, amit ma egy igazán elit periméter ilyen szervezőtől, kreátortól elvárnánk, és nem azt mondom, hogy ez számomra meglepő, mert nyilván tudtam, hogy ő milyen játékos, és ennek ellenére is ugye nagyon magasra értékeljük az idei szezonját teljes joggal.
Főleg ezzel a védekezéssel, én ezt mindig mondom, hogy azért amikor elitvédő is vagy, akkor azért az egész csomag az nagyon erős együtt.
Így van, nagyon-nagyon erős, de ennek ellenére itt a play-offban sokkal inkább kiütközik a támadó oldalon ez, amikor ugye nagyon-nagyon zárt, nagyon egységes a Bucks védekezése, ezt egy kreatív labdakezeléssel lehetne megbontani, ami nincs benne egyelőre még ugye, a Térum játékában. Később meg lehet akár, vagy ha nem is feltétlenül kreatívabb, de hatékonyabb, mert azért Kawhi szerintem meg tudná bontani ezt.
Igen.
Az ő egyszerűbb egy-kettő leütés, de sokkal, hogy is mondjam, nem is gyorsabb, hanem inkább tényleg hatékonyabb labda leütéseivel, betöréseivel. Ez azért benne lehet Térumba is később, tehát ugye most lett gyakorlatilag csak 24 éves, 98-as születésű, márciusi talán, szóval tényleg pár hete, vagy pár hónapja még ugye 23 volt, ha minden igaz. Az ő tehetségét én azért gondolom olyan szintűnek, hogy ilyen tanult jó ballhandlerré válasson, mint amilyen Kawhi, mert Kawhi sem egy ösztönös, Kawhi sem egy igazán jó ballhandler, de mégis fejlődött annyit, ami lehetővé teszi számára azt, hogy ezekben az egyszerűbb játékokban, mi úgy egyszerűbb, hogy nyilván, hogy neki egyszerűbb, de egyébként megállíthatatlan, azokban hatékony tudja lenni, és azért benne van Térumban is, de úgy látszik, hogy kell még azért neki egy-két év. Én most nehezen tudom elképzelni ezután a három meccs után. Nyilván ez valamilyen szinten overreaction, de ugye szoktunk azt a fő műsorunknak, vagy fő sorozatunknak az is a címe. Szóval ezt én most így kijelentem egy kicsit így, egy túlreagálva, hogy nehezen látom most azt, hogy ezzel a Térummal, az idei verzióval már most nyerni tudnak. Ahhoz talán még kell egy lépcsőfok majd.
Igen, vagy az, hogy Brown, akinek ezek a kilengései elképesztően magasan vannak, ezek ne csak kilengések legyenek, de az megint egy olyan dolog, amit nem nagyon hiszel el, főleg a playoffban, amikor látod azt, hogy mondjuk Jimmy Butler a legfontosabb szituációkban fantasztikusan játszik, de a következő meccsen nem tudja ezt hozni, és Butler jobb labdakezelő náluk, Brown és Butler játéka kicsit még hasonlítható is.
Abszolút.
De tapasztaltabb is, szóval értitek, hogy mire gondolok, ez a konzisztencia, ami annak a 3-4 játékosnak megvan, mint Kawhinak, mint egész indiáig Durantnek, szóval, hogy ez egyszerűen nem elvárható. Ez az örülsz, ha van, és akkor szupersztárról beszélsz, de mármint top 5-ös szupersztárról így értve, de ez nagyon ritka, és ez félelmetes tudást igényel. Na de gyorsan még akkor hagyd mondjam el a Bucks támadó oldali dolgait is, mert szerintem az is nagyon érdekes és izgalmas, hogy gyakorlatilag belátták azt, szerintem, hogy a Celtics alig vagy kevés ráfordítással lassítani tudja Jánniszt, és ezért a már a második meccsen is láttam ennek nyomait a második félidőben, harmadik meccsen is, hogy Jannis gyakorlatilag sokkal többet keresték más helyzetekből, tehát nem úgy, hogy oké, rendben, egy az egybe támadja periméterről, hanem early offense, amikor tud futni, vagy akár láttunk olyat, hogy ő ad elzárást, tehát hogy kicsit változatosabban keresik meg a labdával, és tudta is ezzel vinni a hátán a csapatát. Ugye említetted, hogy 40 fölött szerzett pontot. Ez nagyon nagy dolog ám a Celtics ellen, még akkor is, hogyha nagyjából a többieket azért kezdik megfogni, de itt fontos az, hogy a Boston tudja, hogy nincs Middleton, és nincs olyan játékos, aki egy-egybe oda megy, aztán betol egymás után három középtávolit emberrel az arcában, nincs ilyen játékos most, ők örülnek annak is, hogyha Jrue Holiday töröget be, mert nem túl hatékony, vagy nem mindig hatékony, úgyhogy ilyen szempontból a Bucksnak nem is nagyon van mihez nyúlnia, itt Jannist kell valahogy ebbe a szériába maximalizálni, és ez bizony nem lesz elég 110 meg 120 pontokra, tehát itt gyakorlatilag 100-105 ponttal kell meccset nyerni. És emiatt mondom azt, hogy ez a széria ez még sehol nem tart, ilyen szempontból, majd este meglátjuk, hogy mi lesz a következő lépés, mert a 3-1 az már komoly előny lenne, de azért még nyugtával a napot, most is egy nagyon szoros meccsen sikerült a harmadikat megnyerni. Van-e még bármi ide, vagy esetleg a bírós dolgot még elmondanád, Zoli?
Igen, azt szerintem ma vigyük át a következő témába, amikor ne beszéljünk róla külön.
Jó, rendben, akkor viszont sajnos beszélhetünk a Golden State és a Memphis meccs kapcsán is róluk, bár a harmadik meccsre ez annyira nyilván nem igaz, viszont a Warriors egy 76%-os true shootinggal gyakorlatilag szétdobta a Grizzlies-t. Ez a meccs egy olyan meccs, amit szerintem párharconként legalább egyet, jó, nem 76%-os all-time második legjobb true shooting-gal, de legalább egy hasonló meccset minden szériában várhatunk a Golden State Warriors-tól. Ez bizony bennük van, ettől függetlenül a Grizzlies szerintem, hát nem is szégyelheti magát a harmadik meccs miatt, de egyértelmű, hogy effortban is és mindenben alul maradt, tehát ez most egy kicsit a csikó csapat volt, ami hozzáteszem, hogy ebben a playoffban féltettük őket, hogy majd ez lesz, de más dolgokban esetleg megmutatkozott, de azért itt a Grizzlies nagyon jó végjátékokat tudott nyerni, elképesztően fizikális párharcokat játszik, tehát nem ezt a csikó csapatot láttuk, viszont most, amikor a Warriors lelepattanózza őket, ami elképzelhetetlennek tűnik azért a Grizzlies ellen szinte bárki részéről, mondjuk úgy persze könnyű, nyilván, hogyha bemennek a dobásaid, és nem tud védőpattanót szedni az ellenfél, szóval ennyi árnyalást azért megérdemel ez, de mégiscsak több szerzett labdája van a Golden State-nek, több lepattanója, a saját játékában is megveri a Grizzlies-t, és emellé még én azt gondolom, hogy nyilván a jó shooting az egy dolog, de ez a történelmi shooting azért is jöhetett össze, mert a Grizzlies nem is ért ki igazán a triplákra, folyamatosan elcsúsztak a védekezésben. Nem gondolom azt, hogy elfáradtak, de ez egy ilyen szempontból nagyon gyenge teljesítmény volt, és nem csak és kizárólag azért nyert a Warriors, mert annyira forró volt mindenki.
Nem kizárólag azért, ez így van, és itt én fontosnak gondolom azt, hogy kiemeljük, hogy a Grizzlies védekezése hatalmas csalódás eddig a playoffban, és az első körben is az volt már.
Pedig az első körben azért egy meccset kivéve viszonylag jól megtartottak egy egész jó támadógépezetet, tehát ott azért nézd meg a tempót is, ez baromi magas volt, szóval nem voltak
igen,
olyan rossz
de, rétingek. De az alapszakaszban látott top 5-ös védekezéshez képest számomra mindenképpen csalódás.
Értem.
Én abszolút többet vártam tőlük, itt azért nyilván belejátszik az, hogy mennyire fiatalok és a legfiatalabb csapat, és persze a Warriors is, ahogy mondtad, bennük mindig ott van azért, hogy párharconként, főleg így, hogy Poole-t megtalálták, aki hihetetlen új dimenziót nyitott gyakorlatilag a teljes, nem csak a csapatnak, hanem ugye vele megszületett a harmadik halállány, nem gyakorlatilag ugye az első eredeti death line-up volt, ugye aztán jött a Hampton 5-ös KD-vel kiegészülve, és akkor ez a harmadik gyakorlatilag egyik jobb, mint a másik, és nyilvánvalóan hihetetlen szerencsések a Warriors szurkolók, hogy most már gyakorlatilag 8 éve ilyen csapatokat láthatnak, és ráadásul háromféle különböző garnitúrát, verzióját is, de ez nem magyarázat. Arra védő teljesítményre, amit nyújtott, illetve nem nyújtott a Grizzlies eddig ebben a párharcban, és már az első két meccsen sem védekeztek jó hazai pályán. Én úgy éreztem, hogy rendszer szinten túlságosan könnyen bontja meg őket a Warriors, és túlságosan könnyen felteszik azt a kérdést nekik, amire szoktunk utalni, ugye, hogy na, melyik halál nemet választ, amikor ezt a kérdést tudja feltenni egy csapat neked, és tényleg azt tudod eldönteni, hogy nem akarok nagyon nagyon belemenni, mondjuk, hogy vagy méreg általi halál, vagy felakasztanak, vagy valami, ez a legjobb esetőség. nyilván itt gondolok a triplázásra, betörésekre, akkor régen rossz, és nem tud diktálni a Memphis, ami abban a szempontból nyilván nem meglepetés, hogy fiatalok, de mi nem vártuk azt, vagy nem azt vártuk, hogy ez így legyen, és hozzáteszem, hogy még én azért nem írnám le teljesen ezt a párharcot, de az eddig látottak alapján azért sokkal nagyobb esély van innentől a 4-1-re vagy a 4-2-re, mint a 7 meccsre, de azt tudjuk már ugye ebből azt hiszem, hogy a Morant, esetlegesen Morant nélküli Grizzlies sem szabad leírni a negyedik meccsen.
Igen, azért azt most leszögezném, hogy ha nem lenne ez a sérülés, ez a Morant sérülés, akkor engem egyáltalán nem sokkolna, hogyha nagy arányú győzelem ide vagy oda a következőt megnyerte volna a Grizzlies. Tehát, hogy én az első két meccs alapján teljesen 7 meccsesnek nézett ki ez a dolog, és a Grizzlies azért nagyjából a playoffban Jenkins folyamatosan tudott válaszolni az ellenfeleknek. A Minnesota szériában is szerintem ezt viszonylag jól csinálta, kicsit talán megkésve, de jól, és itt is az első meccsről a második meccsre azért fontos módosításokat tudott véghez vinni. A harmadik meccsen kaptak egy nagy ütést, én azt gondolom, hogy ez nem egy döntő ütés lett volna, aztán viszont megtudtam, hogy Morant sérülése súlyosabb, térd, valószínűleg megrándult a térde, de hát ugye azzal nem nagyon tudsz mozogni. Szóval még ha meg is gyógyulna pár nap alatt, akkor is, amíg ez meg nem gyógyul, addig nehéz vele mozogni, és lehet, hogy meg kell néznünk a Morant nélküli Grizzlies-t, ami azért lesz vicces, mert a Golden State-nek a teljes védő taktikája, ami viszonylag jól működött egyébként, ha megnézitek, hogy hány pontokat kaptak, akkor jó, nem 90-et, de relatíve jól működött, ugye azon múlt, hogy Morant dobja el a triplát, vagy ő törjön be, de igazából a többieknek ne jusson akkora szerep. És ez a taktika viszonylag jól bejött, ezt a taktikát most egyáltalán nem tudják alkalmazni, hanem ugye egy full más széria lesz onnantól, hogyha Morant nem lesz, és az benne van a pakliban, mert a Grizzlies elég automatikusan áll át a Morant nélküli játékára, hogy esetleg egy meccsig egy kicsit ezzel meglepik a Warriors-t, de az nincs benne, hogyha Morant mondjuk már nem tud pályára lépni ebben a playoffban, az kizártnak tartom, hogy tovább jusson a Grizzlies. Tehát semmi extra nincsen, 2-1-re vezet a Warriors, elvesztették a pálya előnyt, de igazán ezt egy jó meccsel vissza lehet szerezni, itt még semmilyen döntő különbség nincs, viszont azt gondolom, hogy a Morant nélküli Grizzlies az egy-egy meglepetésre jó már csak, arra semmi esetre sem, hogy a következő 4 meccsből 3-at nyerjen.
Egyet értek, és szerintem le is vettünk mindent ezzel. Igen.
Jó, akkor viszont menjünk át szerintem most keletre, és én alig várom, hogy erről a szériáról beszéljünk, mert a Philadelphia 76ers egy nagyon nagy fordítást mutat éppen be, vagy legalábbis kiegyenlítettek, de kicsit úgy lehet érezni, hogy fordulóban van a széria, és egyrészt nem tudtuk, hogy milyen Joel Embiidet kapunk, de az a helyzet, hogy ennek az embernek a jelenléte a védekezésben olyan ég és föld Philadelphiában, hogy utána már sokkal könnyebben tudják a támadó teljesítményt is lerakni az asztalra, hiszen nem kapnak könnyű pontokat, a Miami-nak nagyon meg kell szenvednie, és ki is kényszerítették, úgy érzem, akárcsak a Bucks a Boston-t, a tripla vonalon kívülre a Miami-t elég jó hatékonysággal, és az meg mondjuk más kérdés, hogy a Miami egészen brutálisan rosszul dob, a legjobban triplázó, legalábbis százalékban legjobban triplázó alapszakasz csapatról van szó, tehát ez azért egy kicsit extremitás, ahogy a Miami dob, és amennyire rosszul dobnak, viszont a Philadelphia meg ezt a két meccset nem is magabiztosan, de úgy hozta, hogy mind a kettőnél az volt a benyomásod, hogy a jobb csapat nyert, nem?
Mindenképpen, én azt is mondanám, hogy azért magabiztosan hozták. Ugye a harmadik meccs az gyakorlatilag blowout volt. Itt a negyediken azért szorosan tudta tartani a Heat a végéig, de ennek ellenére gyakorlatilag végig a Philadelphia vezetett a második fél időben mindenképp. Butler hiába hozott le egy elit meccset, nem tudott gyakorlatilag senki felnőni mellé, bemen kívül nyilván. Tehát a Heat dúlja most remek volt, ellentétben a harmadik meccsel, ahol bement gyakorlatilag teljesen levett a Jojo, de itt a negyediken nem, egyszerűen nem tudtak melléjük fellépni, és borzasztó százalékkal tripláztak, tehát az, hogy Kyle Lowry lehoz egy 0-6-ot a playoffban, Vincentnek egy darab triplája se esik be, és hát főleg, hogy Hero ugye 1-5, ők ketten ez így mennyi, ugye 2-11, 3-16, és bocsánat, Oladipo is 1-5, tehát akkor ez azt jelenti, hogy 4-21-et hoznak le, ők négyen, ezzel nem nagyon fogsz meccset nyerni a play-offban.
Bajos, és Híróval külön problémám van, de hát szóval tudjuk, hogy ő milyen típusú játékos, viszont én szerintem Spoelstrának mostantól el kell kezdeni nagyon nézni a perceit, mert Hírónál viszont többször az az érzésem, hogy kidobja a meccsből kb. A Heatet. Az, hogy például Larry vagy Oladipónak nem megy a triplát, szegény Larry ugye alig bírt járni, meg szerintem nem lesz az ötödik meccsen elnézve azt, hogy most hogy ült le. De ez is egy picit ilyen, hogy akkor most játszon Larry vagy nem, de őneki voltak más ráhatásai a meccsre. Egyértelműen például védekezésben jobbak, hogyha pályán van. Igazából sokkal jobban mozog a csapat továbbra is, hogyha pályán van. Tehát, hogy még azt meg tudom bocsátani. Oladipó pedig gyakorlatilag az, aminek Hírónak kéne lennie, a padról jön, és pontokat szerez, védekezik, stb. Híró pedig, hogyha jó meccse van, akkor így szinte megállíthatatlan, és akkor így nézed, hogy úristen, egy két perc alatt felpakol 10 pontot, stb. Amikor ilyen meccse van, mint ez a negyedik, akkor egyre rosszabb és rosszabb dobásokat vállal. Tehát, hogy annyira szeretne pontot szerezni, mert tudja, hogy az a feladata, hogy most már volt egy egészen nevetséges ilyen oldalra dőlős, hosszú kettes majdnem a sarokból, de az se tripla volt, és abszolút emberről. Hát, hogy oké, rendben, dobtál te már be ilyet, de nem volt ott azért még az a meccs, hogy annyira kétségbe legyen bárki eső, hogy egy ilyet eldob, és Hírónak egyszerűen lehet, hogy az első három dobását meg kell nézni, hogy beesik-e, és hogyha nem, akkor gyorsan lehozni, és majd egy kicsit később újra próbálkozni vele, mert az ő dobás kiválasztása az egyenesen szörnyű. Miközben azért Vincentnek, Larrynak, meg Oladipónak inkább csak nem estek be a dobásai, mint sem, hogy ennyire rossz lett volna a dobás kiválasztásuk, és ezért ez egy fontos különbség.
Igen, ezzel abszolút egyetértek, és Hero ezért is ilyen, hát, picit csalódás is, meg ugyanakkor látjuk is benne a nagyon komoly potenciált még mindig. Idén azért szintet lépett, összességében ezt szerintem kijelenthetjük, de egy playoff meccsben azért még mindig lehető egy olyan hátráltató tényező időnként, ami nem feltétlenül hogy előre vissza, hanem inkább hátra, vagy mondjuk legalábbis egy helyben beragadsz miatta. Tőle is kell egy nagyon komoly bounce back a következő hazai meccsen, ahol azért várhatjuk azt, hogy a Heat kiegészítő emberre jobban fognak dobni. Ha nem, akkor tényleg borzasztó nagy bajban vannak, mert én is azt érzem egyébként, amit te mondtál, hogy érzésre abszolút megfordult ez a párharc, és nem lehet annyival elintézni és lerázni, hogy hát oké, nyert a Fili hazai pályán két meccset, ez benne volt a pakliban, még mindig nálunk a pálya előny, hiba lenne így gondolkodni a Heat részéről, és Spoelstrától kell valami húzás, amivel vissza tudja terelni ezt a párharcot annak abba a mederbe, amit ők preferáltak, és ami az első két meccsen abszolút kijött, de hát nyilván itt...
Duncan Robinsont például meg lehetne nézni újra.
Őt meg lehetne nézni újra, így van, bár védekezésben ugye mínusz egy ember, azt tudjuk, igen. De
a védekezése amúgy a Heatnek, nem tudom, egyetértesz, ez továbbra is jó, tehát nekem az, hogy nagy bravúr kosarakat dobott be Harden, meg szép ez, igen. Minden, meg jól dobott a Fili kintről,
meg,
de...
Meg Maxi, igen, tehát a harmadik meccsen is a végjátékban igazából nem védték rosszul Maxit, egyszerűen belebújt a Michael Jordan szellem, és mindent bevert, igen. Egyszerűen.
De erre továbbra is építhet a Heat.
Igen, és a Hardent azért meg kell süvegálnunk, tehát nem azt mondom, hogy ez peak Harden volt, de talán ezen a meccsen volt a legközelebb ahhoz, amit vártunk, és amire emlékeztünk tőle 2016-17-ből. Soha nem lesz az a játékos, de ha ezt a szintet tudná tartani, ami azért egy borzasztóan erős All-Star, vagy All-NBA harmadik csapatszint, valahol talán a kettő között igazából, az azért nagyon sok mindenre lehet elég.
Igen, csak ez egy meccs volt, és az egész playoffban gyakorlatilag ez volt az egyetlen ilyen meccse, szóval összességében azért nem innék erre Ciánt. Na akkor menjünk át a Mavericks egyenlítésére, mert az is egy fantasztikus sztori, azért a Suns ilyen kicsit ilyen legyőzhetetlen gépezetnek tűnt az első két meccsen, erről beszéltünk is, és aztán a Mavericks fel tudott lépni pont azokon a területeken, amiben reménytelennek tűnt egy kicsit. Az egyik ugye az, hogy beszéltünk erről az Ovis párhuzamról, hogy kicsit elnyomta őket a Suns. A harmadik meccs, ez például teljesen egyértelműen változott. Itt Lukát is meg kell dicsérni, aki védekezésben, még akkor is, hogyha azért ott is voltak a végére fal problémák, de igenis feljebb tudott lépni rá, és koncentrált egy kicsit a védekezésre, és gondolom, hogy valamelyik segédegyzővel, vagy akár magával kiddel átnézett egy pár scouting reportot újra, hogy mégis kit merre fele kell terelni. És védekezésben több olyan apró módosítást is csináltak, ami szerintem meghozta a sikert. És én nagyjából ezen az oldalon keresném a kiegyenlítés kulcsát, hiszen egyrészt Chris Paul-t végre olyan irányba terelik, ahonnan nem tud olyan könnyen középtávolit dobni, hogy amikor csak akar. És ez nagyon sokat számít és segít, és Chris Paul szenved is ezzel. Másrészt, azt gondolom, hogy a magas posztokon lévő hátrányt is sokkal jobban tüntette el a Dallas azzal, hogy nem mozgatták annyira ki a saját magasaikat, megpróbáltak a periméteren legalább egy 2-3 másodpercig ott tartani minden labdást, aki elindulna befelé, jellemzően ugye Bookert és Chris Paul-t, de akár a többieket is, akár Paint, és ezzel kicsit jobban bent tudott maradni, nem kellett állandóan kiváltani a Kleber-nek, aki végre sokkal többet játszott, mint Powell a harmadik meccsen, és ez meg is hozta annyiban a hatását, hogy nem pattanózta őket szét a Suns, nem voltak egyértelmű fölényben a festékben, és szerintem ez is nagyon kellett, meg még egyszer mondom, Powellnek ebben a szériában tényleg csak perc kitöltésnyi helye van, Kleber viszont fantasztikus, és őt kell sokat játszatni. Azt hiszem, hogy az túlzott agresszív duplázás, amit te mondtál, az is megszűnt, sokkal később dupláz most már a Dallas. Szóval szépen lassan, mintha lehámozta volna ezt erről a védekezésről az oda nem illő héjat Jason Kidd, és elkezdett működni, és szerintem ennek köszönhető gyakorlatilag kizárólag az, hogy végül sikerült kiegyenlíteni ezt a párharcot.
Egyértelmű, hogy 70-80%-ban ennek köszönhető. A legfontosabb, hogy elkezdték siettetni Chris Paul-t, akit ugye senki nem tud siettetni. A 7 labda eladása a harmadik meccs első negyedébe az hát egy abszolút rekord tőle, de olyan szinten, hogy playoff rekord is a teljes meccsre kivetítve is a 7 labda eladás, logikusan akkor ugye azt hiszem abból 6 jött egyébként az első negyedben, az hát neki aztán végképp tényleg egy hihetetlen negatív rekord. Az az igazság, hogy Maxit maximálisan ki kell emelni, tehát amit ő ezen a két meccsen lehozott, az All-NBA defense, All-Defense szint, nem akartam az All-NBA-t mondani, All-Defense szint, és egészen hihetetlen ott tud maradni, és emellett támadásban is rohadt hasznos, és rohadt jó volt. Nagyon jó zárásokat ad, bedobálja a tripláit, őt kell tényleg megénekelni elsősorban, és ugye Dorian Finney-Smith nyilván most a negyedik meccsen mutatott, egészen elképesztő elite 2-way játéka mellett 8 triplát bevert, és szenzációsan védekezett Bookeren is, Crowderen is, amikor ritkán rajta volt, illetve
Reggie Bullock egyébként szintén
is volt, igen. Bullock is, igen, aki ugye CP Frint tölti fel a védekezése nagy részét, és időnként ugye Bookeren is van, hogyha épp úgy jön ki a váltás, ők ketten szenzációsak ebben az idei playoff Mavs-ben. Hát egy picit így most már közeledve a zárszóhoz a bírókról is beszélnünk kell. A legeslegnagyobb baj az inkonzisztencia, és tényleg azt látjuk, hogy ahányféle párharc, annyiféleképpen fújnak.
Ne is mondjam.
Párharcon belül is, és ez a legrosszabb. És a legtöbb szurkolónak is ez a problémája, hogy lekövethetetlen. Nincs egy standard, nincs egy minta, amiben belerakhatod ezt az értelmezést, és az egyik meccsen ez a falt, a másik meccsen az. Az egyik meccsen ez a védőfalt, a másik meccsen az.
És ez az egyik meccsen az egyik csapatnak kedvez, a másiknak, másikon meg a másiknak, hiszen különböző stílusok, igen. Nyilván a fizikálisabban játszó csapatnak kedvez az, hogyha éppen nem fújnak semmit, hogyha igen. Fordítva van, akkor még nagyon nem kedvez. És én olvastam itt a negyedik meccsen kapcsán, hogy mennyire a Dallasnak fújtak, valóban ez volt az érzésem, nekem is pedig mind a két csapatot nagyon szeretem, nem vagyok elfogult sehova. Nekem is ez volt az érzésem, de inkább arról van szó, hogy a bírók szinte meccsről meccsre változtatják a stílust, és sokkal jobban feküdt ez a Dallasnak, akik, hogy is mondjam csak, tehát a Sunsnak a nagyon agresszív védekezés az sok falttal jár, hogyha így fújnak. A Dallas pedig inkább sematikusan próbálja nem ilyen végtelen agresszivitással megfogni. És ugye
a rengeteg floppolás volt ez a meccsen, az igazság. Mindkét oldalon. Tehát nyilván Luka talán most ezen a meccsen vitte a prímet ebből a szempontból is élen járt, de hát CP Free és Booker is. Tehát Booker minden egyes betörésénél gyakorlatilag hátra csapja a fejét a legkisebb kontaktra, mint hogyha, nem tudom, fejbe könyökölték volna. Az igazság, hogy sajnos ez működik, és ez is valahol a bírók hibája, mert másképp nem fújnak be. Tehát ezen a meccsen se fújtak sok büntetőt, amiket befújtak, ugye összesen volt 30 büntető két csapat által, 15-15, ha jól emlékszem, vagy talán 15 és 13 a másik oldalon, tehát nagyon-nagyon hasonló, lehet, hogy 30 alatt is voltak. Amiket befújtak, hogyha megnézitek, az szinte mind olyan eset volt, ahol elesett a játékos, és eldobta magát. Engedték a kőkemény játékot most a bírók, és ezt is valószínűleg érezték a játékosok, és ezért floppoltak már gyakorlatilag az elejétől. Nyilván Crowder nagyon dörzsölt védő, például próbált egy kiállításba is ugye belevinni Lukát, de Luká Istennek észnél volt. Ennek ellenére teljesen megértem, hogyha ha valaki ezt a meccset nézte, és hát nem volt elragadtatva, mert tényleg több sebből vérzett. A játékosok szemszögéből is, de főleg szerintem a bírók játék értelmezése szempontjából.
Viszont itt nem az az érzésem van, hogy hú, de megfordult a párharc, hanem hogy tényleg egyenlő, és tényleg a 2-2 itt nagyon jól jelzi azt, hogy most félrejétes ne essék, nem azt mondom, hogy a Miami innentől hú, de esélytelen, hiszen hazai pályán lesznek még mindig. És nyilván itt is a Suns mellett az szól, hogy azért még várhatóan két hazai meccsük lesz, hogyha esetleg két meccsig tartana ez a széria, de itt most egyszerűen azt látom, hogy a Dallas nagyjából elállította a vérzést, és sikerült kétszer nyerniük, és még másodszor még Lukának se volt emberfeletti UFO meccse, a harmadik meccsen azért az nagyon jó volt, de ugye ott még külön ki kell emelnünk azt, hogy milyen okosak voltak azzal, hogy Brunsont külön pick and roll-okba használták, Lukán kevésbé volt teher, és az nem volt annyira naprendszer csapat, mint ahogy megszoktuk, és szerintem ez is jót tett a Mavsnek, mert pont azért, amit a legutóbbi podcastben mondtam, egyszerűen azt a védekezésbeli és támadásbeli terhet Luka jelen pillanatban nem fogja tudni elviselni és elcipelni, amit a Suns rakott rá az első két meccsen. Szóval, és a saját edzője azzal, hogy ugye minden támadásnak ő volt az alfája és omegája. Szóval ezért fontos az, hogy Brunson és Dinwiddie megkapja a labdákat, és igen, például az harmadik meccs tökéletes volt erre, látszott Brunson kihagyta az első három kísérletét. Talán az egyikben faltot harcolt ki, nem tudom, de aztán a negyedik jött, az ötödik jött, a hatodik jött, tehát ezeknek a játékosoknak bizony kell, ha a kezébe adod a labdát, akkor azt nem csak egyszer kell megtenni, hanem többször is. És
ami tetszik még, hogy levitték sokkal többet posztabba Lukát, és itt tud úgymond energiát spórolni. Tehát igen, neki az, hogy leütközi a védőket, és befordul, és vagy kipasszolja, vagy befejez, vagy faltot harcol ki, sokkal-sokkal kevesebb energiát vesz ki belőle, mint hogyha neki kell felhozni a labdát, miközben üldözik, meg keresztül kell vezetni a labdát egy duplázáson, vagy ki kell menni labda nélkül, ki kell szaladni a sarokba. Nyilvánvalóan ezeket is meg kell csinálnia helyek közzel, mert alapvetően ez a feladata, de így, hogy levitték a posztabba sokkal többet, egy kicsit még inkább lelassul a játék, ami ugye tudjuk, hogy a Mavericksnek jó, az idei Mavericksnek mindenképp, és így is tud ugye faltokat gyűjtögetni a védőkön, plusz még egy típusú játék, amire nagyon nem lehet felkészülni, mert nehéz. Tehát nehéz eldönteni ezt a pillanatot, amikor duplázni kell. Ha meg duplázod, akkor abból ő nagyon-nagyon jól megtalálja az üres sarok triplákat. Hogyha most döntött egy faktor a negyedik meccsen, akkor az Luka playmakingje volt, ugye borzasztóan dobott 1/10 triplából, de így is impacttel telinek érezted azt, amit csinált, mert szétszette a passzjátékával a Suns védekezést, és az üres triplák nagy része azért neki volt köszönhető.
Mondjuk ez konstans, tehát ez nem mostanra lett ez így, hanem megvan, ez, ha ő 6/10 dob triplából, akkor is megtörténik.
Így van, és emellett azért most meg kicsivel talán több energiája van védekezésben. Ennek ellenére nem, hogy nem érzem azt, hogy megfordult ez a párhoz, de én továbbra is a Suns-t érzem egyértelmű esélyesnek. Idegenben nem tudom, mi kéne ahhoz, hogy mi meccset tudjunk nyerni, de valami borzasztó jó teljesítmény 4-5 játékosunktól is, amire egyelőre én nem látok esélyt, olyan nagyon nagy esélyt. Nyilván valamilyen szinten most már azért nyomás lesz a Suns-on, mert 2-2, ez esetleg kijöhet, és talán ők is egy picit gyengében tudnak teljesíteni, mint az első két meccs egyikén, de ha ők teljes lendülettel mennek, és minden klappol, akkor azért nehéz lesz megvenni őket ugye Phoenixben, ami tudjuk, hogy meg kell tenni a Mavericksnek, hogyha nyerni akar ebben a párharcban.
Igen. Jó, hát én azt hiszem, átbeszéltük most a párharcokat. Legközelebb, ami biztos, hogy jövő szerdán tudunk podcastelni, és akkor ezt igyekszünk úgy, kedves hallgatók, hogy ezt egyből meg is tudjátok hallgatni. De nyilván addig ki fog esni 4 csapat, ezen kívül le fog zárulni 4 párharc, és 2 új indul majd meg. Szóval megpróbálunk.
De az egy mamutadás lesz, ha nem jön össze.
Ha nem jön össze, de én megpróbálok majd bejelentkezni a nászutamról. mert hogy nyugodtan rögjetek ki, de ugye úgy is fogok NBA-t nézni, tehát nyilvánvalóan hát ez, az esti program az ez lesz.
Nem hiszem, hogy kirög bárki, Gábor, ebben a közegben, amiben mi benne vagyunk, nem.
Szóval nyilván fogok meccseket nézni, és ha már meccseket nézek, akkor egy fél órát beszélgethetek Zolival. Előre elnézést kérünk, nyilván iszonyatosan szar minőségű lesz a felvétel, de hogyha egyáltalán hallhatóra meg tudjuk csinálni a vágónkkal, illetve nyilván az elővágást én szoktam még mindig csinálni, tehát hogyha fel tudom annyira javítani, akkor kirakjuk, meg egyáltalán, hogyha össze tudjuk ezt hozni, teszünk rá egy kísérletet, de megígérni nem tudjuk, ez szombat vagy vasárnap egy podcastet jelentene. Ez nem biztos, ha nem jön össze, akkor szerdán jövünk egy mamutadással. És Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, akkor tehát biztosat nem tudunk, de az biztos, hogy még ez alatt a rájátszás alatt, ahogy megszokhattátok, hallhatjátok majd az elemzéseinket, és köszönöm szépen, hogy velünk tartotok. Minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.